Köszöntöm Önöket! Nők, a nők megítélése, küzdelmeik, testük és lelkük, ez lesz a fókuszban a mai adásban. Először Tamás Rita, Ne pánikolj, sportolj című könyve kapcsán beszél arról, hogyan harcolt saját félelmei ellen, és tanít ma már másokat erre. Azután Szécsi Noémivel, Lányok és asszonyok aranykönyve, Szépség, egészség, termékenység és szexualitás a 19.-20. század fordulóján című kötetéről beszélgetünk, a női testről, testképről és arról, mi az, ami azóta sem változott. Ugye velünk tartanak?
Könyvben utazom!
Tamás Rita 5 évvel ezelőtt hozta létre a közösségi médiában a Ne pánikolj, sportolj elnevezési oldalát, akkor még nem volt más, mint egy elvált anyuka, aki sok kudarc után először tanult meg nyerni. A pánikbetegséggel vívott csatában végre ő volt a győztes. 25 évig dolgozott újságíróként, és ugyanolyan hittel, lendülettel ír ma is a saját felületein és az új könyvében. Őszintén mesél a betegséggel folytatott küzdelméről, házassága gondjairól és a melleltávolítás okozta nehézségek, hogy közben szóljon a sport erejéről, a kitartás fontosságáról és a megújulásról is. Rita életében a sport a kezdetektől fontos volt, viszont a mással folytatott versenyzéssel szemben, ahogyan írja, ő inkább a tegnapi önmagával való versenyzést választotta.
Igazából nekem azt mondhatom, hogy a sportnak a mozgás része az gyerekkoromban is örömet okozott. Tehát én nekem, ha azt mondták, hogy nem kell iskolába járni, nem 10 órát edzek, akkor én 10 órát szívesen edzettem volna, ugye a versenyzési részét utáltam. De ugye annyira utáltam a versenyzési részét, hogy utána hát eltávolodtam, több mint 10 évig nem sportoltam, amikor befejeztem, pingpongoztam, majdnem 20 évig. És felnőtt koromban meg ugye ott egyértelműen a terápiás része volt nekem az első, hogy ugye próbáltam a pánikbetegséggel valamit csinálni, egy 10 évet teljesen kezeletlen, esetlen súta és rengeteg sok problémát okozó betegséget kezelni vele, és onnantól kezdve teljesen más megvilágításba kerül a sport. Tehát nekem onnantól kezdve abszolút nem a versenyzésről szólt, hanem arról, hogy legyek elég bátor lemenni, beválik-e vajon az, amit én gondoltam, hogy a sporttal majd ugye le tudom vinni a nyugalmi pulzusomat, terhelhetőbbé tudom tenni magam. Igaz-e, hogyha az embernek van egy tartása testileg, lelkileg, akkor az a mentális dolgaira is kihat. Tehát utána már annyi aspektusa volt a sportnak, hogy el se tudom mondani, és amikor az ember túllép a pániknak a legdurvább időszakain, és azt látja, hogy a sporttal, meg az önfejlesztéssel igenis tud javítani az állapotán, akkor visszajött a sportnak a mozgással kapcsolatos öröme is. Tehát onnantól kezdve én azért már újra élveztem az edzést, élveztem a futóversenyeket. Ugye futóversenyre se azért mentem, mert mással akartam versenyezni, hanem egy nagyon jó közösségi dolog, elmentünk a barátaimmal, kollégáimmal. Tehát onnantól kezdve már elképesztően sok mindent jelentett a sport.
Nagyon érdekes a könyvedben, ahogyan feszegeted a határaidat. Tehát, hogy nagyon nehéz helyzeteken mentél át, és mégis egy idő után azt mondod, hogy nem elég ez, hanem még megpróbálom a triatlont, megpróbálom azokat a dolgokat, amiktől egyébként félek.
Azért, mert hogy a pánikon túl is nekem voltak problémáim önmagammal. Uh-huh. Tehát az, hogy amúgy volt egy nagyon erőteljes tériszonyom, klausztrofóbiám, ugye rettegtem a repüléstől, tehát például van ott egy rész, amikor arról írok, hogy ezen a kanopi pályán csúszok le Montenegróban 180 méter magason, annak is az volt a jelentősége, hogy ezek nem vakmerő kivagyiságok, hanem egész egyszerűen én szeretnék majd egyszer úgy repülni repülőn, hogy nekem ne kelljen rettegnem, és ezért teszek kicsi lépéseket a felé. Tehát így is egyébként utaztam már repülővel, de nekem az pokol, egy hétköznapi embernek az nem probléma, nekem az már napokkal előtte nem alszom, ugye erről is írtam a könyvemben, és ez nem tűnik egy nagyon nagy dolognak, de hogy nekem azért sok probléma volt az életemben, ami a hétköznapi dolgaimat akadályozta, akár az autóvezetés, és nem az van, hogy a semmiből én most kitalálok valami ostobaságot, és fejjel rontok a falnak, hanem szépen fokozatosan mindig emelem a terheléseket. Tehát tulajdonképpen, ahogy én az edzőteremben vagy a futópályán trenírozom magam, mint amatőr sportoló, úgy az élet különböző feladataiban is abszolút tudatosan trenírozom magam.
A könyvedben nagyon nagy hangsúly van az önbecsülés kérdésén. Hogyha visszamegyünk a gyerekkorodban, honnan ered ez, hogy benned nem alakult ki ez a fajta magabiztosság?
Hát én azt gondolom talán, hogy ez egy öröklődő dolog. Tehát ugye itt azért generációkon át, családokon át ívelnek problémák, és adják át, ugye nálunk azért ez a női vonalon, ez a férfi szerepek cipelése, és ugyanakkor eznek az önbizalomnak a hiánya, magunkba vetett hitnek a hiánya, az mindig is jellemző volt, és egy gyakorlatilag én ezt kaptam és vittem tovább, és édesanyámnak egy olyan sorsa volt, hogy ő ebből nehezebben tudott kikecmeregni, sőt, hát igazából őre a mai napig jellemző. Én ebben is szerettem volna túllépni, mert nem gondoltam volna, hogy mondjuk én azért születtem ide erre 60-70-80 évre, hogy végig szalongjak, és végig a kisebbségi érzés rabságában éljem le az életemet, hanem azért mindig volt bennem egy picit az önbecsülés hiányának ellenére valamiféle küldetéstudat, és én azt gondoltam, hogy az életet mindig egy esélyként fogtam föl, hogy ez itt van ez a hatalmas univerzum, amit jelenlegi tudásunk szerint ugye egyedül az emberi értelem ad neki bármiféle értelmet, meg az emberi érzelem, és azt gondoltam, hogy hát, hogyha én ennek a hitnek a birtokában vagyok, akkor valamit kell kezdenem az életemmel, viszont hogyha én mindig kis hitű leszek, akkor hogy fogok egyáltalán megnyilatkozni, vagy hogy lesz annyi bátorságom, hogy mondjuk akár az élet szépségéről valaha beszéljek, hogy lesznek a társas kapcsolataim normálisak, hogyha én nekem bármilyen iskolai közösségben ilyen problémáim vannak, és rájöttem, hogy biztos, hogy lennének ilyen-olyan terápiák, de én azt találtam ki magamnak, hogy én megpróbálok fölépíteni olyan életet, ami után én már tudom tisztelni magam. És végül is ugye eljutottam azért idáig.
Azt írod, hogy mindig, amikor nem érezted magad biztonságban, akkor jöttek a rohamok. Mesélsz arról, hogy az első időszakban hogyan viselted a pánik betegségnek a tüneteit, és mi mindent próbáltál, mert azt hiszem, hogy aki ezzel küzd, annak hihetetlen nagy segítség, amit leírsz.
Ugye engem először 1996 márciusában mentővitt kórházban annyira erős rohamom volt, és én egy hónapig feküdtem a pszichiátriám.
Akkor hány éves voltál?
23, tehát 23 év telt el pánik nélkül az életem, és most vagyok ugye 46, tehát most már 23 az pánikkal, mondjuk szerencsére azért az utóbbi években már nincsen, de hogy azért pont az életem eddigi felénél történt, és ugye az első rohamom az egy abszolút infarktushoz hasonló tünetekkel járt, iszonyatosan elős szívverés, légszomj, végtagremegés, tényleg azt hittem, hogy meghalok. Tehát ilyenkor az ember nem is azt mondom, hogy azt hittem, hanem tuti biztos voltam benne, hogy itt ezt nem lehet túlélni. És az első időkben én is beleestem abba a hibába, hogy a rohamokra fókuszáltam. Tehát, hogy azt hittem, hogy nekem az a feladatom, hogyha jön a roham, akkor én tudjam, hogy mit kell csinálni, és akkor minden jó lesz, hogyha ezt el tudom hárítani. És akkor abban egészen széles skálán mozgott, hogy éppen mit csinálok, valamikor az jött be, ugrabugráltam, ablakot nyitottam, teraszon járkáltam, színeztem, rajzoltam, ilyen finom motoros mozgásokat végeztem, és aztán rájöttem, hogy ez nem a rohamokról szól, tehát a roham egy tünet, tehát meg kell találnom az okokat, hogy ez miért jön vissza újra, és miért van az, hogy amikor már azt hiszem, hogy fellélegezhetek, akkor megint támad. És a könyvemben is leírtam, hogy ugye nekem azért a magánéleti dolgaimmal nagyon-nagyon szorosan összefüggött az, hogy aztán ez miért húzódott el közel 10 évig úgy, hogy nem nagyon tudtam kezelni. Ugye orvosi segítségre nem nagyon számíthattam. És aztán 10 év után láttam azt, hogy itt valami egészen drasztikus változásra lesz szükség. Tehát itt nem elég kezelgetni, felületesen vakargatni a dolgokat, és itt csak a rohamokra összpontosítani, hanem egy teljesen új életet kiépíteni, és egy teljesen új embert fölépíteni, aki megérti, hogy mi a pániknak az eredője, és akinek van elég hite és bátorsága, hogy föl tudja venni a harcot vele teljesen egyedül.
Ebben a mozgás az ilyen oszlop volt? Vagy ilyen tartó elem?
Igen, én azt gondolom, hogy azért alap, mert amellett, hogy fizikálisan is van értelme annak, hogyha valaki rendszeresen mozog, akkor teljesen természetes, hogy a nyugalmi pulzusa elkezd csökkenni. Ugye én 100-110-es nyugalmi pulzussal kezdtem el sportolni. Amellett, igen, adott egy rendszerességet, egy biztonságot. Ugye nagyon sokszor mondják, hogy a korlát az egyfelől korlát, másfelől kapaszkodó. Tehát nekem onnantól kezdve volt, mire gondolnom, hogy nekem az a feladatom, nekem oda mennem kell, csinálnom kell. Ha csinálom, jobb lesz. És az ember elkezdi csinálni, és azt érzi magán, hogy elkezdi jobban becsülni magát, hogy kitartó vagyok, hogy hát én ezt meg tudom csinálni, akkor mást is meg fog tudni csinálni. Meg egyre inkább ura a testének. És ugye nagyon sokszor van roham közeli állapot, amikor sportolunk, ugye hát ugyanazokat az érzéseket érezzük, magas a pulzus, izzadunk, kiver a víz, légszomjunk van, és ugye a rohamokkal szemben is valamelyest azért ügyesebbé tesz minket az, hogy mi ezzel rendszeresen találkozunk. És már nem tűnik annyira ijesztőnek egy roham, hiszen az edzőteremben heti 3-4-5-szer ugyanezt átélem. De én azért azt mindig hangsúlyozom, hogy ugye nem elég csak a sport, tehát a könyvbe is írtam, és ezt azért hangsúlyozom most megint, mert elég sokszor támadnak, ugye hát több mindenki foglalkozik a pánikkal, és elég sok támadás ér ezzel kapcsolatban engem, hogy én azt mondom, hogy csak a sport. Tehát én nem mondom, hogy csak a sport ez egy nagyon fontos alap, de hát a könyvemben is benne van, hogy azért én is mi minden önfejlesztést végeztem még ezen kívül, ha csak egyáltalán azt nézzük, hogy az ember végre elkezd bátran szembenézni önmagával, ami a mai ember azért szintén nem nagyon jellemző. Tehát amikor én mondjuk beszélek arról, hogy nézzük meg, hogy hogyan alakítsuk át mondjuk az étkezésünket, és akkor engem is annan kérdezgetnek, hogy mit, hogy, mondom, könyörgöm, írjatok egy étkezési naplót 2 hónapig, és figyeljétek a testetek reakcióit.
Ez nagyon erősen női könyv is. A női sorsról, vagy a női nehézségekről, vagy arról, hogy te sokkal érzékenyebb voltál. Tehát amikor fiatalkorban bekerülsz egy munkahelyre, és bántanak téged, azt ugye érzékenyebben vetted. De aztán a férjed, a szerelem, a gyereknevelés, az egyedülálló nő, szóval, hogy annyi olyan fázis van, amire ugye az ember felsz, hiszen, hogy igen, ismerjük ezt, csak nálad olyan, mintha teljes hangerőre csavarva történnének a dolgok.
Igen, azért erőteljes gondolom ez a hang is, mert kicsit néha úgy is érzem magam, mint egy ilyen orvosi ló, akivel úgy nagyon sok minden megtörtént, és lehet, hogy persze ezek a dolgok azért ilyen hangosak bennem, mert hogy én vagyok alapvetően nagyon érzékeny, de azt gondolom, hogy máshol viszont kaptam ugye ezt az adottságot, hogy azért tudok erről írni, és tudok írni úgy, hogy az embereket meg tudom szólítani. És alapvetően egyébként én nem vagyok ez a harcos nő, aki így nagyon harcol a női jogokért, mert én azt gondolom, hogy a mai világban tartunk ott, hogy egy nő ügyes, akkor az a nő tud boldogulni. Tehát én egyébként az életem többi részében, a többi munkahelyemen nem nagyon éreztem. Én ott se tudom feltétlenül, hogy nőként értek mondjuk a bántások az első lapnál, ahol dolgoztam. Tehát igen, én minden problémáról szerettem volna beszélni, mert azt gondolom, hogy akkor ott egy fiatal pályakezdőként nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltam, és azt akartam elmondani a mai fiatal pályakezdőnek, hogy igen, nekünk is nehéz volt, de az ember tényleg kitartó, és tud következetes maradni, és nem hagyja, hogy eltiporják, akkor igenis talpon tud maradni.
És mondjuk, amikor arról írsz, hogy a végsőkig kitartasz a férjed mellett, pedig nagyon nehéz időszakok vannak.
Itt pedig nekem az az üzenet, és ez megint olyan, hogy nekem azért mondogatták már, hogy ki kéne lépni ebből a házasságból, de az ember nem tud úgy meghozni egy döntést, hogy a lelkiismerete nem tiszta. Tehát én csak akkor tudtam arra pontra eljutni, hogy tényleg ez a jó megoldás, amikor megbizonyosodtam arról, hogy a férjem jól van és rendben van. Tehát én a férjemet elképesztően szerettem. Tehát amit én leírtam a könyvén, akkor azt éreztem, hogy az univerzumban nem volt még ilyen erős szerelem, akkor ezt komolyan gondoltam, és az milyen lett volna, hogyha ő bajba kerül, és én az első bajnál sarkon fordulok, és ott hagyom. És a mai világban ez, én tudom, hogy nem nagyon jellemző, és a mai világban divatos azt mondani, hogy hú, ha ilyen egy férfi, akkor azonnal tiplizni kell, és a nő független, és meg tudja állni függetlenül is a helyét.
Hát, vagy védi magát.
Igen, én tulajdonképpen megcsináltam azt, hogy azért védtem magam, és építgettem a saját életemet, és erősítettem magam folyamatosan, testileg és lelkileg is, és egy biztos meredéket nyújtottam a gyermekemnek, és egy biztos hátteret nyújtottam a férjemnek, az anyósom segítségével, de közben tudtam, hogy neki ezzel segítek, és így tudtuk aztán a válást is már nyugodt lelkiismerettel levezényelni.
Hogy egyértelmű legyen, hogy milyen típusú probléma, hogy szenvedélybeteg volt. Igen. A férjed, és így aztán állandó anyagi gondok voltak a családban, de ezért ez egy nagyon megértő jó kapcsolat volt, úgy tűnik.
Igen, én a mai napig nagyon szeretem a férjemet, mint embert, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon értékes ember, és én a mai napig azt gondolom, hogy ez a több mint 11 év, ugye 11 év telt abban a tudatban, hogy már tudtuk, hogy beteg, de hát az előző évek is nehezek voltak, az megérte, tehát én most se csinálnám másként.
Mennyire fontos az a fajta szenvedély, ami téged a munkáddal kapcsolatban fűt, mert hogy azt látni, hogy akár a Nemzeti Sportnál, amikor dolgoztál, és később is, hogyha jött egy feladat, azért miközben iszonyat teher volt rajtad, azért bevállaltad a rovatvezetést, elvállaltad a három munkát.
A három munkát azt ugye anyagi okok miatt kellett elvállalnom, mégis a rovatvezetés is egy kényszerhelyzet volt, mert kineveztek, tehát túl sok választásom nem volt, de mindig egyébként megtartottam a munkámban azt, amikor nagyon-nagyon sok teher volt rajtam, és egyszerre három munkán is dolgoztam, akkor mindig azért volt olyan feladatom, amiben tudok szenvedélyt vinni. És ugye most már szabadúszó vagyok, úgyhogy természetesen cégeknek dolgozom, de ugye én leginkább a saját fórumaimon nyilvánulok meg. Hát most is a szenvedély víz, tehát hogy mindig azok a posztok a legjobbak, amiket nem tudok nem megírni, tehát amik annyira kikívánkoznak belőlem, és akkor azt látom az embereken, hogy teljesen átmegy az, hogy érzik, hogy ezt most szívből írtam, és tényleg ebben minden benne van. Érdekes egyébként, amit kérdezem, mert 25 éve írok, és 3 év volt, amíg edzőként is dolgoztam, és aztán most inkább megint főleg az írásból élek, és egyértelműen rajzolódik ki előttem, hogy nekem az írás az, ami kiváltja a szenvedélyt. Tehát edzőség se volt rossz, meg abban is voltak úgy jó pillanatok, főleg a pánikbetegekkel való munka, de az írás az, ami igazán az én asztalom.
Az nyilván föltönik minden olvasónak, hogy soha nem okoz senkit. Egy olyan mondat nincs, hogy valaki tehet arról, hogy neked így alakult az életed, hanem mindig te megpróbálsz úrrá lenni a helyzeten. Egyrészt, másrészt meg, hogy nagyon akarsz gyógyulni. És ez akár pánikbeteg az ember, nem tudom, hogy ezzel találkoztál-e, amíg dolgoztál velük, hogy ez milyen fontos faktor, hogy ő tényleg akarjon szembenézni és meg gyógyulni is.
Ez egyébként elhangzott a pszichiátrián is, hogy nem nagyon találkoztak még olyannal, mint én, hát, hogy aki ennyire akart, és ennyire tudatosan. És azért én is azt látom, és igazából azért az edzősködésbe ez is benne volt, és az, hogy a coachingot se kezdtem el, az is benne volt, hogy...
Pedig elvégezted?
Elvégeztem, hogy nem nagyon látom az emberekbe ugyanazt a tűz, amit saját magamban. Igen. És azért gondolom, hogy valahogy inkább egy ilyen komplex segítői tevékenységet szeretnék folytatni, és ez a könyv azért egy jó manifestálódás ennek az egésznek, mert ugye ebbe úgy mindent bele tudtam rakni, de... Igen, a eredeti kérdésedre visszatérve, nem keresem soha senkiben a hibát. Mert mire megyek vele? Tehát, hogyha most azt mondom, hogy milyen kár, hogy a férjem felelőtlen volt, vagy azt mondom, hogy hú, anyunak nem volt önbizalma, és milyen kár, hogy ez valahogy rám is rám ragadt, vagy azt mondanám, hogy most hú, a munkahelyemen milyen durvák voltak velem azok a férfiak, vagy azt mondom, hogy hú, még a pszichiáterembe se bízhattam meg. Most én ezt kijelenthetem, de nincs értelme ebbe energiát rakni, mert én nekem egy valamire van hatásom, az, hogy az én attitűdöm milyen. És hogyha én azt az attitűdöt úgy alakítom, hogy találjak egy megoldást, akkor lesz megoldás. Kicsi korom óta ez egy alaphozzáállás az élet dolgaihoz. A környezetünkre szerintem a legjobban példamutatással lehet hatni. Tehát én nem hiszek abba, hogy azért is nem szeretem igazából ezt a motivációs kifejezést magammal kapcsolatban sem, mert én nem tartom magam annak, és sajnos azért, amik így vannak körülöttünk, ezek a motivációs mozgalmak, úgy azokkal sem nagyon tudok azonosulni. Én inkább példát szeretnék mutatni. Tehát azzal akár, hogy ennyi mindenből kijöttem, ami ugye a könyvemben benne van, vagy akár azzal, hogy még 46 évesen van egy sokkal fiatalosabb külsőm, amit ugye nem úgy értem el, hogy nekem egész életemben ezzel kellett foglalkoznom, mert a férjem mindent előteremtett. Sőt, azt gondolom, hogy sokkal fiatalosabban nézek ki, 46 évesen, mint néztem ki, mondjuk 28 évesen. Tehát, hogy az egész galiba csomagból, amit hozott az élet, abból nem, hogy túlélve, meg így kivergődve, meg izzadság cseppekkel a homlokomon kerültem ki, hanem azt gondolom, hogy egy sokkal erősebb, sokkal jobb külsejű, sokkal kiegyensúlyozottabb emberként, és igazából ez a példamutatás az, amit én a közösségi oldalaimon, meg a könyvemben is próbáltam átadni.
Nagyon klassz fotók vannak a könyvben, téged látunk edzeni, látunk egy gyönyörű női testet, és közben pedig nagyon sok betegségről írsz. Tehát, hogy eddig a lelki terhekről beszéltünk, de hát azt írod, hogy mindenféle betegség megtalált. És hogyha a mozgásról, vagy a sportról beszélünk, talán a testtudat, vagy a testünkkel való más kapcsolat is fontos lehet.
Igen, hát én azért biztos vagyok benne, hogy ugye sok nyavaja az összefüggött ugye a lelkem problémáival, meg azzal a rengeteg teherrel, ami nehezedett rám. Tehát ugye főleg ezek nőgyógyászati problémák voltak, ugye volt melleltávolító műtétem és két nőgyógyászati műtétem, meg hát most valószínűleg közeleg a harmadik nőgyógyászati műtét. Mindezek ellenére abszolút egészségesnek érzem magam. Tehát valami vezéráldozatot kell hozni. Ez nyilvánvaló, hogy annak ellenére, hogy én ennyire tudatosan éltem végig ezeket a nehéz éveket, tudva levő, hogy valamivel fizetni kell. Én ugye ezzel a női vonalammal fizettem, tehát hogy ez a nőiségnek a testi része az, vagy a hormonális része az ugye áldozatul esett ennek, de én azt gondolom, hogy így is lehet teljes életet élni. Sőt, annyiban még erősítette is igen a testtudatomat, hogy viszonylag hamar visszatudtam a műtétek után térni. Érzem egyébként, tehát nyilvánvalóan az embernek leoperálják a mellét, és két műanyag van a helyén, akkor nyilván bizonyos edzés gyakorlatoknál érzi. De nem is baj, hogy ez néha úgy emlékeztet rá, mert néha ugye úgy vagyok, hogy tükörnél szoktam edzeni, mert ott, ahol edzek egy ilyen funkcionális állványnál, ott van egy tükör, és akkor mondjuk egyik-másik gyakorlatnál fáj, és akkor éppen, hogy föltápászkodok, és úgy belenézek a tükörbe, akkor azt mondom, hogy azért ha milyen ügyes vagy, hogy itt fáj, ott fáj, ez nincs, az nincs, de mégis csak itt vagy, és csinálod, és akkor mondjuk el is érzékenyülök, hogy milyen ügyes vagyok. Úgyhogy igen, ez csak erősíti szerintem bennem azt, hogy jól csináltam, helytáltam, és igen, ennek ennél is van egy izmos, fiatalos testem.
Ne pánikolj, sportolj! Utam az összeomlástól a harmóniáig. Tamás Rita kiváló könyvét a Jaffa kiadó jelentette meg. Most hírek, azután nők, női test a 19.-20. századfordulóján.